Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nobilis Mária atya vagyok, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szokásos havi teremtésvédelmi műsorát, magazinját hallják ismét. Ezúttal most ketten vagyunk itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm Polgár Balást, Isten hozott.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Amen. Balázs, hát ugye azt álljuk el, mondjuk mindjárt ezt mondom a hallgatóknak, hogy nem meglepő, hogy te is így a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület köreiből vagy, de először mondasz valamit magadról, hogy ki vagy, hogy be lehessen lőni, hogy mivel foglalkozol, családod, ilyesmi vagy.
Hát most már 40-es éveimben túl vagyok, 4 gyerekes családapaként töltöm napjaimat, informatikus mérnökként végeztem, sokáig a műegyetemen dolgoztam kutatóként, és az elmúlt években, 4-5 évvel ezelőtt kezdtem el saját kis vállalkozást, hogy megpróbálni hasznosítani az egyetemen megszerzett tudást, és lehetőleg lehetőséget teremteni arra, hogy a szakmai lehetőségeimet a mindenféle indítatásaimmal ötvözni tudjam, de erről majd még később.
Mert hogy ugye benne vagy ilyesmikbe is, hogy ez a városmissziós dolgok.
Igen.
Aztán nem tudom,
ott találkoztunk először, igen, ott 2007-ben.
Igen. Azt nem tudom, hogy a Eukarisztikus Kongresszusban is van.
Igen.
Jó, sejtettem, igen. Abba is. No, hát és ide a teremtésvédelem, a Naphimnusz Egyesület körébe egy egész érdekes színfolttal kerültél, tehát itt te tulajdonképpen hozol egy olyan vonalat, egy olyan témát, ami hát tényleg nagyon fontos, és ha nem lennél, akkor ez ott nem képviselné talán még egyelőre senki, bár ezt reméljük, hogy lesznek többen azért.
Ezt én is remélem, igen. Igen.
És ez pedig ugye, hogy kimondjuk a bűvös szót, ezt úgy hívjuk, hogy vásárlóközösség, vagy bevásárlóközösség, ugye valami ilyesmi.
Igen.
Na mi ez? Mi ez, hogy bevásárlóközösség, úgy általában, vagy vásárlóközösség?
Ja, hát onnan indul igazából a történet, hogy már a önálló életem kezdetén is egy nagycsaládos közösségbe bekerültem, házban működött, és működött ott az összefogás. Az, hogyha odafigyelünk egymásra, és a vásárlásainkban is összefogunk, összedobjuk az igényeket, akkor megéri már adott esetben elmenni a termelőhöz, 150 kiló málnáért, ribizliért, friss árut, jó áron, közvetlen a termelőtől tudunk venni. Én is voltam így lent a Börzsönyben, és azt vettem észre, vagy figyeltem meg, hogy informatikusként, hogy vannak ilyen kezdeményezések, vannak lelkes emberek, akik szervezik, de viszonylag sok szervező energiát igényel. És informatikusként mindig ott mocorgott bennem, hogy miért ne lehetne egy picit leegyszerűsíteni, hogy könnyebb legyen, hogy a rendelések összegyűjtését egyebet egy kicsit automatizáljuk, hogy sokkal inkább, hogy úgy mondjam, katalizáljuk az ilyenfajta közösségi vásárokat, hogy ne egyedi fogyasztók legyünk, akik mindenkitől el vannak szeparálva, és minél többet vegyünk, hanem tudatosan, előre átgondolva, a közösség erejét a vásárlásainkban is kihasználva próbáljuk ezen a területen is előre lépni. Uh-huh. És hát így.
Tehát akkor ennek, ha jól gondolom végig, tehát hogy gyűjtsük össze, hogy mik is az előnyei, mondjuk ilyen teremtés, környezetvédelmi, teremtés tudatossági szempontból. Tehát akkor ezt mondtad, hogy először is valószínűséggel, nagy valószínűséggel jó árut lehet szerezni.
Igen, erre.
Magától a termelőtől.
Erre törekszünk, igen, hogy azokat a termelőket megtaláljuk, akik még kisebb gazdaságokban, családi gazdaságban, de leginkább is szívvel gazdálkodnak, és a környezetre is odafigyelve.
Aztán egy másik előny, hogy összefogva több ember, több család, nagyobb pételben vásárolva, ugye olcsóbban, meg praktikusabban, meg mondjuk mondhatjuk azt, hogy környezeti vagy teremtésvédelmi szempontból, hogy kisebb szállítási költséggel szerzi be ezt.
Igen, ez is cél igazából. még az előzőhöz visszakanyarodva igazából a termelőkhöz. Tehát nekik is az kihívás, hogyha ha valaki fel akarja venni a versenyt a nagyüzemi gazdaságokkal, akkor és kicsiben nekiáll permakultúrában, vagy egyáltalán valamiféle ökológiai gazdaságban, az rengeteg energiát igényel, már csak maga a művelés is. És aztán utána nem beszélünk arról, hogy ezt el is kell adni, nem elég földművelőnek lenni, de marketingesnek, értékesítőnek, szállítónak, mindennek kell lenni. És hát ha egy kicsit összefogunk, és összekapaszkodunk velük, akkor bizonyos részét le tudjuk venni a vállukról, és így ezáltal az ő tudatos termelési módjukat is tudjuk segíteni igazából, hogy ebben tudjanak igazából növekedni.
Igen, hogy egyáltalán meg tudjanak maradni.
Ez az első, hogy életképes tudjon
most lenni. Most itt egy hirtelen jött bennem egy gondolat, ezt eddig így nem is gondoltam végig, de most, ahogy mondod, hogy ez vajon így van-e, hogy ugye, hát ugye Magyarországon rossz hangzása van annak a szónak, hogy termelő szövetkezet. Ugyanakkor tudjuk, hogy nyugaton, ahol nem volt ez a fázis, ahol ezt teljesen tönkretették ezt a fogalmat, ott azért egy elég észszerű dolog, hogy nyugat-európai, amerikai, ausztrál termelők maguk összeszövetkeznek, és nekiben a maguk oldaláról szervezik meg ezt a dolgot, ezt a részt, amit most emlegettél, tehát hogy az értékesítés, a szállítás. Most, hogy nem arról is van esetleg szó, hogy ha a termelők esetleg maguktól nehezen szövetkeznek, de a vásárlók a másik oldalról ezt a szövetkezést legalábbis katalizálják? Vagy?
Hát én remélem, hogy ezt is sikerül. Nekem azért vannak szerencsére jó tapasztalataim is, tehát ahol összefognak a termelők, és együtt hozzák a termékeiket. De tény, hogy nagyon sokan paraszkodnak erre, hogy hát mindenki maga próbál boldogulni. Ezért is tartom fontosnak, hogy a gazdaságban is hangsúlyozzuk a közösségnek a fontosságát, hogy ez nem csak lelki értelemben, meg a jól létünk értelmében, de gazdasági értelemben is egy értelmezhető fogalom, és előnyökkel járhat, hogyha
a közösség.
Megosztjuk azt, amink van, és együtt próbálunk meg boldogulni, nem egymás ellen.
Igen, hát ez nagyon fontos lenne, és talán, hogyha ezt a vásárlók elkezdik a maguk jófogott érdekéből, vagy világosabb felismert célok miatt csinálni, ez visszahathat a termelőkre is, hogy akkor ők is ezeket igen, a szempontokat felismerik. Aztán van-e még mondjuk valami, most így gondolkozom igen. Én is, hogy milyen
még,
szempont van.
Még a hatások előtt a modellt nem mondtam el igen, teljesen, hogy igazából mit is szervezünk, és hogyan működnek ezek a közösségi vásárok. Gyakorlatilag egy internetes platformot fejlesztettünk, egy online piacteret, fogalmazunk így, ahol azt szeretnénk, hogy a helyi közösségeknek, vásárlói közösségeknek is gyűjtőpontja legyen, meg termelőknek is gyűjtőpontja legyen, és lehetőleg közvetlenül, vagy legfeljebb egy közvetítő által össze tudjanak kapcsolódni. Ez a rövid értékesítési láncnak is a definíciója. Ugye ez az egy közvetítő azért kellhet, mert miért ne hozhatnám el a szomszédomét? És nem kell mindenkinek egyesével hozni a terményét. Tehát ez lenne a célunk, hogy egy ilyen online teret létre tudjunk hozni. Az alapmegfigyelés azért a működés, majd erről is egy kicsit később, hogy miért gondolom, hogy ez akár nagyobb hatással is lehet. Tehát az az alapkoncepció, hogy gyűjtünk átvételi pontokat, ahol vásárlói közösségek alakulhatnak ki, tipikusan meglévő közösségekre építve, legyen ez egy iskola, egy plébániai közösség, egy munkahelyi közösség, vagy egy közösségi kertbe összejáró emberek, akik érzékenyebbek arra, hogy mit vásárolnak honnan, és adott esetben ezért tenni is hajlandóak. És az az alapkoncepció, hogy ha ők együtt rendelnek adott időpontra, adott helyre, akkor abból összejöhet már egy olyan mennyiségű rendelés, amiért a termelőnek megéri közvetlenül helybehozni a termékét. És akkor így gazdaságosan üzemeltethető a rendszer.
Aha, tehát akkor bizonyos fokig kell egy önszerveződés, a vásárlók részéről, tehát kell egy olyan szándék, hogy valaki azt mondja, hogy gyerekek, vásároljunk már, most itt a megy szezon, akkor fogjunk össze és vásároljunk megyet.
Abszolút, igen. Az a megfigyelés is egyébként, hogy ott működnek igazán jól, ahol van egy lelkes közösségszervező, és megszólítja az ismerőseit, elmondja, hogy miért jó ez, és ott viszont nagyon jól tud működni. Gyakorlatilag erre építünk igazából, és a modellben is benne van az, hogy akkor éri meg a termelőnek gazdaságilag is hosszú távon, hogyha összejön a megfelelő mennyiségű rendelés. És ezt kommunikáljuk is a közösségek felé, hogy ennek a termelőnek ez lehet 20 ezer forint, hogyha a közelben van, ha távolabbról jön, akkor lehet 100 ezer, 200 ezer forint, attól függ, hogy éppen mit hoz mennyit. De a termelő mindig tudja, hogy adott áron hol éri meg neki, és ezt a közösségek felé is kommunikáljuk, ők is látják, hogy áll az adott vásár. Nem titkoltan azt is szeretnénk, ezzel is szeretnénk bevonni őket, meg számítani az ő segítségükre, hogy szóljanak az ismerősüknek is, hogy gyere te is, mert ha összefogunk, akkor van esélyünk arra, hogy ez megvalósuljon.
Akkor meg lesz az a szint, ami miatt a termelőnek már megéri elindulni. Aha, értem. Mondtad, hogy már itt kerülgetjük, ezt mondtad, hogy létrehoztál, vagy hoztatok egy ilyen internetes platformot. Na, ez akkor, igen. Ezt úgy hívják, hogy...
Veddegyütt.hu.
Igen, ez a Veddegyütt.
Igen.
Mert hát ugye van több ilyen is, vagy próbálkoztak több felé hasonlóval. Van valami sajátossága ennek a Veddegyüttnek, ami mondjuk azt mondod, hogy ez másoknál nincs meg, vagy ez a különlegessége?
Igen, azt gondolom. Többféle modell létezik, vannak kosárközösségek, vannak a közösségek által támogatott mezőgazdaság. Ott az az alapgondolat, hogy a vásárlók és a termelők egy viszonylag szoros szövetséget kötnek, és akár egy egész évre elköteleződnek a termelő mellett, hogy minden héten, ami éppen van, ők azt átveszik, és előre vagy folyamatosan befizetik a dobozért, amit kapnak az adott összeget. Ez azért egy tudatosságot igényel, nagyfokú elkötelezettséget. Mi azt mondjuk, hogy azoknak is teret szeretnénk adni, akik csak spontán alkalmilag éppen most vennének jó forrásból, de hosszabb távra nem köteleződnek el, vagy nem kell legalábbis előre elköteleződni. Aha. A másik fajta közösségek, a kosárközösségek, ott meg tipikusan ott is próbálják segíteni, hogy a termelők eljussanak a helyi közösséghez. Általában az a modell, hogy beviszik a termelők a termék, előre meg kell rendelni, amit kérnek az emberek, mondjuk szerdáig, csütörtökön, vagy pénteken, akkor a kiosztás napján délelőtt mondjuk beviszik a termelők, és akkor egy közösség szerveződik a kiosztás köré, akik önkéntesen működtetik ezt, és akkor szétporciózzák, hogy akkor személyre szólóan a lekvárt, a zöldséget, a húst, egy kis kosárba összekészítik a vevőnek, és akkor úgy adják át. Itt nagyfokú önkéntességre épül a dolog, ami megint egy nagy érték. A nyíregyházi kosarasokkal pont erről beszélgettem, hogy az, hogy egy főállású, nem tudom én, adó szakértő, könyvelő heti fél-egy napot rászán az életéből, az a vállalkozása mellett, az azt jelenti, hogy ez egy a pénzen túl is olyan töbletet ad neki, amiért megéri. Én akkor azt is érzem, hogy ez viszont, hogy összejöjjön egy ilyen 10-15 fős, állandó, hosszú távon fenntartható önkéntes közösség, ez megint a skálázódásnak egy picit a gátja tud lenni. Ezért próbáltuk mi úgy összeszervezni, hogy a termelők hozzák lehetőleg a sajátjukat, összejöjjön a rendelés, és viszonylag kis belépési küszöbbel egy közösség mondhassa azt mondjuk egy málna szezonban, hogy mi vagyunk itt 30-al, és szívesen várunk málnát. Uh-huh. És akkor csak
jöjjön. Kicsit így adhok, hogy tényleg, hát akkor idén teszek el málnát, hogyha veszünk együtt málnát.
Igen.
Ha már itt tartunk, most én mondtam a medgyet, te mondtad a málnát, én bennem így, hát hogy úgy mondjam, nem kívülálló, az nem vagyok, de mondjuk így laikusként mondjuk, mert te nagyon benne vagy ebben a rendszerben, meg nem annyira, az van bennem, hogy hát ez, erről most februárban beszélgettünk, de hát ez most nem aktuális, ez majd így megy, meg barack, meg epersz, azonban lesz aktuális.
Hát igen, erre meg úgy az első reakcióm, hogy hát igen, most februárban most nem aktuális, hogy együnk, majd a gyerekeknek adunk nyáron valamit enni, tehát a krumplét, a répát, a mindent ilyenkor is meg kell venni.
Ezt akartam, tehát, hogy válaszolt. Hogy
igen, a húst,
tehát, hogy működik ez most
a sajtot, igen. Uh-huh. Tehát
ilyesmiket
sőt,
is.
Aha. Tehát az lenne igazából a cél, és ez a nagyon pozitív visszajelzés, és ez úgy jól is esik, amikor hallom a helyi közösség szervezőtől, hogy hát annyira jó, hogy van a Vedd Együtt, és itt lehet rendelni, és egyre több minden van, hogy most már igazából ehhez viszonyítják a heti bevásárlást, hogy amit lehet itt megvesznek, uh-huh. és akkor abba gondolkoznak, hogy a maradékot hol tudják beszerezni.
Aha, na, ez már tehát, hogy ez került a középpontba, és ehhez viszonyítják a többit.
Úgyhogy ez lenne igazából.
Most ezt is akkor mondanám, hogy ha már itt elkezdtük sorolni, én mondtam málna megy, eretes válaszul mondtad, hogy hús, tojás, vagy nem tudom, tehát hogy mi mindent lehet a Vedd Együttön keresztül, mi mindenre van már példa, hogy mondjuk alkalmilag vagy rendszeresen vesznek így.
Alapvetően kétféle modell alakult ki, az egyik a szezonális vásár, a nyáron, ez igazából tavaly nyáron futott fel, amikor tipikusan tényleg közvetlenül a termelő hozza a sajátját, és a málnánál az volt, hogy leszette délelőtt, előre megkapta a rendelést, tudta, hogy hány rekesz málnát várnak az emberek, annyit szedett le, és délután 6-ra hozta két helyszínre, és a friss málnát osztotta ki. A másik fajta pedig ami inkább az év maradék részében a heti rendszerességű vásárokat szervezünk, és akkor megvan, hogy most alapvetően pénteki napon van a kiszállítás, és a termelőknek láncba szerveztük, egymás után van 5 helyszínen, délelőtt 10-től a Babamama klubhoz kapcsolódóan Békásmegyeren, aztán mennek Szentendrére, Szent Gellért plébánia, Újlak, és végül pedig a Margit körútra a Ferenceseknél van este 5-től 6-ig egy átvételi pont, egy órás átvételi időtartam van. Fontos az, hogy azt hozzák, amit megrendeltek.
Uh-huh. Tehát, hogyha most valaki megjegyezte, hogy este 5 és 6 között Margit körút, ne menjen oda.
Mert... Igen, hanem menjen fel előtte a veddegyütt.hu-ra, ott keresse meg az adott időponthoz és helyszínhez tartozó vásár, és ott tudja leadni a rendelését. Uh-huh. Mert ez is fontos, és ha már itt az előrendelésnél tartunk, hogy ez is kényelmetlen, hogy nem végig kell gondoljam előre, és nem hazafele beugrok a sarki közértbe, és ami éppen van, ilyen impulzus vásárlásszerűen veszek. De azt remélem, hogy ettől is egy kicsit tudatosabbak leszünk, és azt vesszük meg, amire tényleg szükségünk van, és így kevesebb lesz az élelmiszerpazarlásnak a fogyasztók oldaláról tapasztalható mértéke.
Igen.
Ugyanakkor az előrendelés a termelőt is segíti, mert ez azt jelenti, hogy amikor, hál' Istennek, most az van, hogy gyakorlatilag akik a élő tiszások hozzák egyébként a zöldséget, gyümölcsöt, ők közel 60 termelőt fognak össze a nagykörű központtal ott a környéken, és tipikusan kímélő gazdálkodásból és adott minőségi követelményeket megkövetelve gazdálkodó gazdákkal állnak kapcsolatban, és az ő termékeiket hozzák. Nekik is jó ez, hogy azt és pont azt, és csak azt hozzák, amit megrendeltünk, és azzal van tele az autó, és így gyakorlatilag üres autóval mennek vissza, tehát az ő oldalukon sem keletkezik felesleg, amit aztán adott esetben megy a kukába, csak azért, mert nagyon szép volt, csak másnap, harmadnap már nem lehet eladni, mert mondjuk nem bírja.
Igen. Az előbb itt felsoroltál 5 helyszínt, ebből 4 budapesti, 1 meg mondjuk agglomeráció. Ugyanakkor én hallottalak téged erről például Edelényben is beszélni. Ez a Vedd Együtt, ebből nekem úgy tűnik, hogy ez most elsősorban azért egy ilyen budapesti meg környéki dolog, vagy ez, rosszul látom.
Jól látod, félig. Tehát, hogy valóban alapvetően most itt szervezzük a vásárokat, de ez csak azért, mert itt van közel, meg itt vannak, itt indultunk el, mondjuk ezt. De amit már korábban is utaltam rá, hogy informatikusként megnéztem, hogy érdeklődő figyeltem, hogy hogy működik a világ, és az informatika mit tud hozzátenni. És vegyük az Airbnb-t, vagy akár az Uber-t, hogy jót, rosszat, mindenfélét mondanak rá, de mi van igazából benne? Az, hogy volt mondjuk egy szállodapiac, ami a nagyoké volt. A multiké, aki tudott szállodát építeni, beruházni, és ha valaki utazott, akkor az ő szolgáltatásaikat vette igénybe. És jött valaki, aki lefejlesztett egy informatikai platformot, amit a világ minden részén használnak, és ezáltal gyakorlatilag a kisembert, akinek egyetlen lakása van, és akit a kutya nem talált volna meg egy ilyen platform nélkül, lehetővé tette, hogy beszálljon ő is a gazdaságba.
Helyzetbe hozta,
igen. És akkor innentől ő is
szereplő.
Így van, igen. A gazdaságnak ő is szereplője tud lenni. Tehát, hogy ebből a nézőpontból próbáltam én is megfogalmazni azt, hogy valami olyasmit csináljunk, egy olyan internetes portált, ami nem helyhez kötött, ahova bárhonnan bekapcsolódhatnak, edelényben, az ország bármelyik pontján, vagy akár országhatáron túl is, és segíti azt, hogy ilyen fajta rövidértékesítési lánc modell szerint való értékesítési csatornát hozzunk létre, hogy ilyen hivatalosan mondjam.
Vagy tudsz mondani konkrét esetet, amikor már valahol nem Budapest környékén ilyen összeszerveződött ad hoc?
Alapvetően vagy... mi még az agglomerációkban, Érd, Biatorbágy, fele, hát Pilis Csaba, nem Pilis Csaba, Pilisborosjenőn szerveztünk, Almavásárt, Almalékvásárt.
Ez azért is érdekes, mert mondjuk egy Margit körült vagy Szent Gellért plébánia, az önmagában egy olyan tömeg, most úgy jó értve a tömeget, tehát egy megfelelő, hogy hívják ezt, ilyen kritikus tömegnyi közösség, ahol nagy eséllyel összejön bármire egy annyi ember, aki gondolnám én, aki már úgy nagyjából egyet be tud indítani. Mondjuk egy Pilisborosjenő, ez már egy kisebb hely. Mekkora az a létszám, mit gondolsz, vagy egy milyen közösség méret, ahol egy ilyen már be tud indulni?
Meglepő egyébként, hogy nem túl nagy. Tehát igazából pontonként van, hogy csak 10-15 ember vásárol, és abból már komoly tétel össze tud jönni, hogyha az ember végig gondolja, és egész hétre megveszi a szükségletét. Tehát nem kell nagy volumenre gondolni. Nyilván, hogyha ha heti vásárba, rendszeres vásárba gondolkozunk, akkor ennél nagyobb közösség kell, mert nem tud mindig mindenki rendelni. Nem fér bele neki, hogy pont abban az egy órában eljöjjön érte, elfelejti a rendelési határidőt, meg ilyesmi. Ez még velünk is előfordul.
Igen. Most itt már többször emlegettük azt, hogy plébániák, bár mondtad azt is, hogy munkahelyi közösség, vagy iskola, vagy ilyesmi is lehet. Most itt hogy fogalmazzam a kérdést? Tehát, hogy egyszerűen csak nagyon jó keret egy plébánia arra, hogy sok ember ugyanazt akarja, vagy pedig ennek van valami, úgy érzed, hogy valami üzenet jellege is, vagy valami olyan, ami miatt kifejezetten egy keresztény közösségnek ez ügye lehet?
Hát mindenképpen, tehát meglepő dolgot fogom mondani, a teremtésvédelem. tehát, hogy én amikor ebben a sapkában találkoztam veled, az az Országház épületében volt, amikor a Laudato Si enciklika fordítását bemutattátok. És akkor az nekem egy ilyen hurrá élmény volt igazából, hogy addig azt éreztem, hogy úgy a zöld mozgalom, a környezetvédelem, az olyan baloldali dolog, és úgy sose értettem, hogy mi az, hogy baloldali, hát nekünk is ránk bízta a jóisten a teremtett világot, tehát hogy persze, hogy van vele dolgunk, tehát, és akkor ezt megfogalmaztátok, hogy hát igen. És azt gondolom, hogy a teremtésvédelemnek tipikusan azért ilyen civil mozgalom jellege van, de valójában a gazdaságban is meg kéne jelennie. Tehát, hogy egy nagyon fontos vetületnek tartom, hogy egyrészt legyünk részesei a gazdaságnak, alakítói, a vállalkozói szónak van egy negatív csengése azért a fülünkbe, az ügyeskedő, aki kihasználja a kiskapukat, nem tudom én, de meg lehet szentelni ezt a fogalmat is, és meg is kell, azt hiszem. Tehát ebben van igazából a felelősségünk, hogy indítunk-e olyan lehetőségeket, meg olyan üzleteket, meg olyan megteremtjük-e azokat a kereteket, amik a mi értékeink szerint működnek. És mi ezt próbáltuk igazából a vásárlásban, és a plébánia, hogy lassan visszakanyarodjak az eredeti kérdéshez, nagyon fontosnak tartom, hogy a teremtés védelem ott legyen a szemünk előtt. Igazából megdöbbentő egy kis kitekintés, ugye, hogy amikor 15 éves gyerekek nem iskolába mennek, hanem kimennek az utcára tiltakozni, hogy a felnőttek ellen, hogyha ti már elszúrtátok a világunkat, akkor legalább mi fölhívjuk a figyelmet, hogy ez így nincs rendben.
Nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy milyen konkrét dologra utalsz most.
Azt hiszem, Svédországban volt egy 15 éves leányzó, aki elkezdte ezt, hogy kijárt...
Most. Ez mostanában történt.
Igen, tavaly ősszel.
Igen.
Egyedül kijárt egy táblával, valamilyen felirattal felnőtteknek szólva, hogyha ti elszúrtátok a jövőnket, akkor nem tudom mi volt, vagy ne szúrjátok el a jövőnket.
Igen,
vagy...
valamilyen iskola sztrájk körülbelül, vagy ilyesféle.
Igen, tehát hogy azt az érzés fogalmazták meg, hogy ha a felelős felnőtt generáció nem biztosítja az ő jövőjüket, akkor igazából nincs értelme tanulniuk.
Igen.
Mert elveszi tőlük a jövőjüket.
Ez a 15 éves diák volt az, aki aztán ugye Katowicében most a klímacsúcson az év végén ott volt, és fel is szólalt, és ott is ezt mondta a világ vezetőinek, hogy sokan azt mondják, hogy én miért nem vagyok az iskolában most. És erre az a válaszom, hogy minek járnak én iskolában, mi értelme tanulnom, hogyha ilyen bizonytalan a jövőm, ezt csináltátok a világból. Tehát ott a világ legfőbb vezetői az ENSZ előtt is nekiben felszólalt ezzel.
Igen, és itt is látszik az, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de csinál, mert az ő példája nagyon sokakat megérintett, és nem tudom én, tízezrek, százezrek a világ különböző pontjain, sok országban fiatalok így péntekről péntekre kimennek tiltakozni, hogy felhívják a figyelmünket, hogy tenni kell valamit. És nekünk azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek még inkább tenni kell valamit.
Sőt, hát igazából azt is tudjuk, hogy mit. Tehát már nem is arról van szó, hogy na jó, de mit, hanem tudjuk, hogy mit tenni kell.
Igen, igen. És támogatni csinálni azokat a módokat, ami a környezetre, a teremtett világra is kimélő módon tekint, és úgy gazdálkodik. Meg odafigyelni arra, hogy ha almát veszek, akkor nem a 2-3 ezer kilométerről, vagy 6000 kilométert megutaztatott terméket veszem meg, hanem a lehető legközelebb termelőtől, akire még azt mondom, hogy aki elfogadható minőségi árut állít elő, és ehhez mindnyájan hozzá tudunk tenni, és hozzá is kell, és csak akkor fog sikerülni igazából, hogyha összefogunk, és a meglévő közösségek, amikben van erő egyébként, felismerik ezt, és közösen próbálnak tenni.
Erről a gazdaság és kereszténység összefüggése, hogy eszembe jut egy gondolat, amit már nem tudom, hogy hol hallottam, de úgy megragadt azért bennem, hogy valaki azt fejtegette, hogy a pénz az tulajdonképpen egy nagyszerű gondolat lenne, mert végsősorban arról van szó, hogy én az értékeimből neked adok valamit, és bízunk egymásban, hogy az, amit én most neked adok értékként, az tényleg érték, és te is majd egy másik értékre átválthatod. Tehát, hogy alapvetően tulajdonképpen a gazdaságnak ez az alapja, amit hát legalábbis most már elég sok ezer éve, vagy annak tekintünk, hát vagy mondjuk igen, 1-2 ezer éve, hogy az tulajdonképpen hordozhatna egy keresztény gondolatot is, a bizalomon alapuló kapcsolatot. És hogy nem azt hordozza, hogy a pénzt azt ilyen átkozott ördögi dolognak tekintjük, stb., az nem a pénz miatt van,
hanem miattunk.
Hanem miattunk, pontosan.
Kisúri, hogyha az, aki ezt megfogalmazta a Management by Jesus szemináriumain, van egy kínai írásjel, ami egyszerre jelenti a veszélyt és az esélyt. Mm-hmm. És hogy ez annyira jó, hogy gyakorlatilag rajtunk múlik, hogy milyen szemüveget veszünk föl, hogy egy adott dologban, a pénzben, a globalizációban, nem tudom én, ezekben a dolgokban veszélyt látunk, vagy meglátjuk benne az esélyt, hogy, hogy tudjuk használni, meg tudjuk szentelni, és jobbá tudjuk tenni a világunkat. Globalizációval is megvan ez az esély.
Igen, sőt, még azt mondanám, hogy tulajdonképpen még az éghajlatváltozás problémájával is, mert ha erre összefogunk, hogy megoldjuk, abból csak nyerni fogunk.
Igen. Példát, kis kitekintést, persze, ha már az eukarisztikus kongresszus elhangzott, és a globalizáció mint esély, tehát, hogy ugye, szerveztük erre készülve a nemzetközi imaláncot, hogy egy adott napon, nem ugyanazon a helyen, de egy időben a világ különböző pontjain egy órát vegyünk részt szentségimádáson. És ez is igazából egy olyan lehetőség a globalizációnak egy megnyilvánulása, hogy mi keresztények az imában is lehetünk egyek, és ezt ki tudjuk fejezni, meg tudjuk élni. Persze ezt úgy tudjuk, de ha mégis látjuk, hogy most, ma, meg tudom azt, hogy 45 országban, nem tudom én, több mint 1000 helyszínen sok tízezer ember ugyanúgy, ugyanan a felé, a Krisztus felé fordul, aki felé én is, akiben én megtapasztaltam a megváltómat, meg az
életemnek a értelmét.
Igen. Azt mások is megtapasztalják, és hát, ja, tényleg, ha össze tudunk fogni, klímaváltozás ellen való küzdelemben, imában, bármiben, akkor szerintem nagyon jó dolgokra lesz.
És a legfontosabbat valósítjuk meg, ugye, mert hogy végsősorban ez itt többször előbukkant, ahogy itt most beszélgettünk, hogy a dolog mögött mindenfelé kapcsolatok állnak. Akár most visszatérve az eredeti témánkhoz, tehát a Vedd Együttnél, hogy a termelők közötti kapcsolatok, a vásárlók közötti kapcsolatok, meg a termelők és vásárlók közötti kapcsolatok. Mert hogy miközben szükségleteinket elégítjük ki, vásárolunk, és így lépünk kapcsolatba, alapvetőbben kapcsolatba lépünk. És a kapcsolat az tulajdonképpen Szent Háromságos. Tehát, hogy a világban azért vannak kapcsolatok, mert a Szent Háromságos Isten teremtett minket, aki erre hívott meg, hogy ne önálló, a másokkal nem is foglalkozó létezők legyünk, hanem kapcsolatban. Tehát, ha ezt tudatosan tesszük, tehát nem csak azt mondjuk, hogy nekünk most szükségünk van valami élelmiszerre, és azt megveszem a lehető legjobbat, hanem felfedezem benne azt is, hogy ez a kapcsolatépítésnek egy újabb kapuja, akkor egyszerre teszem a földit, és ugyanakkor a természet fölöttit is. Tehát, hogy a legföldibb dologba, a étkezési szükségleteimnek a megfelelésbe bele lehet vinni, sőt, benne van, akár akarom, akár nem, a természet feletti, csak kibontakoztatom-e benne, vagy nem. És azt gondolom, hogy talán ebben ahogy az eleje felé használtad ezt a tudatosítás szót.
Igen.
Hogy ez a módszer, vagy ez a rendszer alkalmasabb arra, hogy ezt az összefüggést tudatosítsuk.
Igen, és hogy észreveszem-e, hogy ebben a cselekedetemben, a vásárlásban is benne lehet a teremtő felé való figyelmem. És hogy értelmezhető az, hogy ezt az ő akaratával megegyezően, összhangban csinálom, vagy szemben, vagy csak egyszerűen függetlenül. Mert valahol, meg azt gondolom, az a másik alaptézisem, hogy persze mondhatjuk, hogy a multik, meg a világ vezetői, meg a nem tudom én kik, de végső soron mi vagyunk. Én vagyok az, aki minden egyes elköltött forintommal szavazok valamiféle rendszerre. És ha ahol elköltöm, arra szavazok minden nap, hogy az a rendszer fönnmaradjon. És hogyha megteremtjük, és itt a felelősségünk, hogy megteremtsük az alternatívát, ami az értékeink szerint működik, és azért gondolom, hogy igazából hihetetlen, kiváltságos helyzetben vagyunk. Egyrészt jön az eukarisztikus kongresszus ide Budapestre, hangsúlyozzuk azt, hogy minden forráson belőled fakad. És hogyha ezt tényleg hangsúlyozzuk, akkor, és megéljük, és oda megyünk Krisztushoz a szentségimádásban, és rendszeresen havonta legalább egy órát eltöltünk vele, akkor esélyt adunk, hogy ő megszólítson minket, és hogy mutassa, hogy Balázs, tőled azt várom, hogy informatikus vagy, fejleszél egy ilyen platformot. Mm. Tehát, és hogyha megvan ez az Istenre figyelés, elindult másik dolog, a ketekképzés, a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban. A Laura nővérék olyan jó dolgot találtak ki, hogy a Benedek pápa által alapított vatikáni díjjal a Extended Reason of Art, a kiterjesztett értelem díjjal, amiben azt tűzték ki, vagy az volt a követelmény, hogy a tudományokat ne csak önmagunkban szemléljük, meg gondolkodjunk róluk, hanem az Isten és az ember viszonylatában. És egy ilyen díjból az első helyet kapták meg, mert a gazdaságban ezt olyan jól meg tudták fogni. És akkor nekem is ott a kérdés, hogy mit jelent a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban? Mondjuk az egyik a szolidaritás, másik a közjó. És hogy hogyan próbálkozom mondjuk ezzel. A közjó jegyében azt mondtuk, hogy ha lerövidítjük az értékesítési láncot, költséget szabadítunk föl, ebből járjon mindenki jól, a termelő is, a vásárló is, nekünk is az informatikai fejlesztés is pénzbe kerül, tehát kijöjjön belőle a mi költségünk is, de a közösség is járjon jól, aki összefog. És ez azt jelenti, hogy a vásárokban tipikusan 5% közösségi jutalék van. Amit azt mondjuk, hogy ami annak a helyi közösségnek fontos, nem akarjuk mi megmondani, hogy melyik célra, ez itt meg megjelenik a szubszidiaritás, hogy ők ott helyben tudják, arra fordítjuk, és ez legyen az iskolai alapítvány, az iskola fejlesztése, vagy a közösségi kert fejlesztése, vagy a Karitászon keresztül a helyi rászorulók támogatása, vagy kárpátaljai misszió ferenceseknél az ő támogatásuk. Tehát ezzel is hozzá tudunk
legyen kézzelfogható benne.
Igen.
Bizonyos értelemben.
Igen. Uh-huh. És azért valahol azt mondom, hogy egy picit megcsapoljuk a kereskedelmi profitot, és becsatornázzuk a saját jó ügyeink felé is.
Na, hát nagyon köszönöm, Valás, hát az időnk gyakorlatilag lejárt. Akkor ez nagyon szépen elmondtad, nagyon szuper. Kiknek ajánljuk most ezt? Most már van egy fél perc. Kiknek ajánljuk ezt, és akkor mondd el még egyszer, hogy hol lehet ezt az egészet téged elérni, vagy...
Veddegyütt.hu oldalon szervezzük a vásárokat. Várunk mindenféle közösséget, aki szívesen kialakítani egy átvevőpontot, vagy vásárlói kört a saját magánál, vagy a közösségében. Várjuk a termelőket is, akik szívesen használnának egy ilyen újfajta értékesítési csatornát, és akár az infokukac.veddegyütt.hu címen, akár engem telefonon a 20823-4655-ös telefonszámom.
20823-4655.
Igen, szívesen veszem a megkereséseket, mert együtt úgy gondolom, hogy messzebbre tudunk jutni.
Nagyon köszönöm, Balázs.
Én is köszönöm a meghívást.
Akkor önök hallották most a Teremtésvédelmi Magazinnak a februári adását. Nagyon köszönöm a figyelmet, búcsúzom műsorvezető Nobilis Mário atya és Szállás György technikai munkatársunk nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.